Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
A vonalban Weinhardt Attila, portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, köszöntelek és a hallgatókat is.
Milyen nemzetközi hangulatban nyitott a budapesti értéktőzsde és hogyan?
Minimálisan pozitív a nyitás az európai piacokon a nyitást követő percek alapján, és az amerikai határidős indexek közül az S&P-nél is ezt látom. Tehát összességében egy enyhe pozitív most jelenleg a hangulat. Ez a BUX index szintjén 0,2%-os emelkedést jelent, 65.200 pont környékén. A vezető papírok közül most a legnagyobb elmozdulást a Richternél látom, 9355 forintra ugrott, ez 0,6%-os emelkedés jelent, igaz, szerint még egyelőre a forgalom mögött, ez mindössze 3 millió forint. Az OTP banknál 0,1%-os az emelkedésnek a mértéke, 16.720 forintra, a MOL-nál hasonló mértékű az emelkedés, 2.928 forintra, a Magyar Telekomnál szerint 0,1%-os csökkenést látok, 889 forintra.
Várható-e ma valamilyen piacot befolyásoló bejelentés hír?
Komolyabb adatot, hírt, bejelentés nem várunk a mai napra. KSH adat érkezett a ma reggeli kereskedés nyitása előtt, munkanélküliségi statisztikai 4,7%-ra emelkedést közölt a statisztikai hivatal. Más fontosabb makroadat most se itthonról, se külföldről nem látszik a makronaptárunk szerint.
Éjszaka gyengült a forint, most reggel megpróbálkozik újabb erősödéssel. Sikerül-e neki? Hol tart most a jegyzés?
Hát egyelőre inkább ilyen oldalazásnak látom a ma reggeli kereskedést. 395 forint 60 fillér környékén áldogál jelenleg az euró jegyzése. A tegnap esti kereskedésben lényegében ugyanitt láttuk a jegyzéseket jellemzően. Tegnap délután az MNB kamat csökkentése után, illetve az elhangzó üzenetek hatására volt egy átmeneti forint erősödés. Itt néhány pillanatra 395 alá szúrt az euró jegyzése, de aztán az visszaemelkedett, tehát összességében nincsen nagy tendenciaszerű elmozdulás, a dollár-forint jegyzések pedig ezzel párhuzamosan a 365 forint 50 fillér környéki szinten oldalaznak.
Köszönjük szépen, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották, akit műsorunk végén majd ismét kapcsolunk.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egy reprezentatív kutatás szerint az állampolgárok valamivel több mint 20%-a még soha nem rendelkezett az adóbevallásában arról, hogy mely civil szervezetnek ajánlja fel adója 1%-át. Az Inforádiónak Szigel Andrea, az Nonprofit Információs és Oktató Központ szenior program vezetője beszélt, a riporter Sipos Ildikó.
A NIOK Alapítvány, mint civil szektor fejlesztő szervezet, szeretné támogatni a szektort abban, hogy információkkal rendelkezzen az 1% kapcsán. Ugye most kezdődött ez az időszak, és május 20-áig ez egy nagyon-nagyon intenzív időszak a civil szervezetek életében. És fontosnak tartjuk, hogy lássák, hogy egyáltalán milyen célcsoportra és milyen esélyekkel lőhetnek ebben a témában. A kutatás szerint egyébként nagyjából a válaszadók kevesebb, mint fele 43%-a él rendszeresen az adófelajánlással, tehát még az adófizetőknek a felét sem érjük el a felajánlók körével, tehát abszolút van potenciál abban, hogy új felajánlókat is megszólítsanak ezek a civil szervezetek. Ez nagyon fontos a társadalom számára, hogy eljuttassuk azt az üzenetet, hogy minden kicsi felajánlás számít, mindegy, hogy kinek mennyi az adó 1%-a, az is számít, mert azt láttuk a kutatásból, hogy még mindig nagyjából 12% azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy nem számít ez a nagyságrend, amivel ők rendelkeznek, és fontos, hogy ezt a véleményt, ezt meg tudjuk változtatni, és ehhez bizony kellene a civil szervezetek is, hogy minél többen ajánlják föl ezt a százalékot.
A NAV adatai szerint tavaly hány civil szervezetnek ajánlották fel az adózók adójuk 1%-át, és ebből körülbelül mekkora összeg folyt be ezekhez a civil szervezetekhez?
A tavalyi évben nagyjából közel 30.000-29.505 szervezetnek ajánlottak föl 1%-ot, tehát nagy számú szervezetről beszélünk itt. Volt egy ugrás a tavalyi évben egyébként, nagyjából a felajánlók száma 1,8 millió volt, az előző évhez képest, ez egy jelentős ugrás, az előző évben 1,4 millió felajánló volt, tehát ott volt egy látványos növekmény az emberek számában, akik rendelkeztek az 1%-ukkal, hogyha ez a tendencia tudna maradni, az nagyon-nagyon pozitív lenne, és hát az összegekben is látszik egy folyamatos növekedés évről évre, de nyilván ahhoz kapcsolódóan, hogy a felajánlók száma is ilyen nagyot nőtt, a tavalyi évben 15 milliárd forint volt a felajánlott 1%-nak az összege, tehát ott is a 10,9 milliárdhoz képest egy nagyon jelentős ugrást lehetett látni. Mi abban bízunk, hogy esetleg ez a tendencia, ha nem is ilyen ütemben, de tud folytatódni, és minél több szervezet tud pénzhez jutni ezekből az adó 1%-okból.
Szigel Andreát, a Nonprofit Információs és Oktatóközpont senior programvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megtörtént a bejelentés, eddig soha nem látott gyár épül Magyarországon, és jövőre már termelni is fog. Ezzel a címmel jelent meg cikk a Világgazdaság online portálján, a vg.hu-n. A vonalban pedig köszöntöm Hekker Flóriánt, a vg.hu munkatársát, a cikk szerzőjét. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Bejelentette a német hadipari óriás vállalat, a Rheinmetall, hogy Szegeden épít hibrid gyárat. Tulajdonképpen mit jelent az, hogy hibrid gyár?
Igen, ez a címben szereplő állítás, hogy ilyen gyár még nem épült Magyarországon, ez nem túlzás. Itt valóban arról van szó, hogy egy hadipari és egy egyszerre civil szegmensbe gyártó üzem épülne föl Szegeden. Ez a Rheinmetall, ez a világ egyik legnagyobb hadipari cége, de tulajdonképpen nem csak hadipari óriásról beszélünk, hanem a járműiparban is egy meghatározó nemzetközi vállalat, de egy olyan technológiai csoport, amely alkatrészeket, rendszereket és szolgáltatásokat is fejleszt. Ennek a cégnek a magyar beágyazottsága az elmúlt években rendkívül markáns. A szegedi üzem lesz a negyedik egységük Magyarországon, és hogyha azt hozzáteszünk, hogy összesen a világban 22 Rheinmetall gyár működik, és ebből Magyarországon 4 van, ez talán azért jól leírja azt a helyzetet, hogy mennyire beágyazott a cég a magyar gazdaságban.
Az alapkő letételen ott volt Szalai Bobrovnicki Kristóf, honvédelmi miniszter is, aki kiemelte ezt, hogy az új gyár Európa egyik meghatározó kutatási fejlesztési projektje is lesz. Ez tehát a tudást is bevonza, gondolom, nem csak a munkaerőt.
Igen, azért is speciális ez a gyár, mert az eddigi Rheinmetall gyárak azok kifejezetten termelőüzemek voltak, tehát olyan egységekről beszélünk, ahol gyártás folyik, összeszerelés folyik. Ez a szegedi üzem, ami egyébként 25 végére már valóban termelésbe fog állni, egy nagyjából 25 milliárdos beruházásnak köszönhetően. Ez azonban masszívan K+F, tehát kutatás és fejlesztési tevékenységet is folytat majd. Éppen ezért egy olyan új egységgel bővül a magyar ipari infrastruktúra, ami addig nem volt jellemző. Ugye arról beszéltünk eddig, hogy civil és hadipari technológiát is elő fog állítani. Itt néhány példát, hogyha tudok mondani. Itt elsősorban ugye jármű alkatrészekről van szó, elektromos járművekben, de például nanoszerkezetű kondenzátorokat fognak csinálni, a hidrogén mobilitásban használható eszközöket fognak fejleszteni és gyártani. És itt jön be a hadipari rész. A Rheinmetallnak van egy elektronikai divíziója, ami egyébként a hadiparban is gyárt termékeket, például rendkívül fejlett drónokat, és azt már most bejelentették, hogy a katonai célú elektronikai termékek közül is néhányat Szegeden fognak gyártani. Azt még nem tudjuk, hogy pontosan mit, de elképzelhető, hogy a dróngyártásban Szeged meghatározó lehet az európai termelésben.
Figyelemmel fogjuk kísérni a fejleményeket. Hekker Flóriánt, a vg.hu munkatársát hallották, köszönjük szépen, a cikket pedig a Világgazdaság internetes portálján olvashatják el.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Bőséges az idei tojáskínálat húsvét előtt a hazai boltokban, de az árakban nagy különbségek lehetnek. Ezt mondta az Inforádiónak a Tojás Szövetség alelnöke. Pákoszt Gergellyel Sipos Ildikó beszélt.
Lesz elég tojást, a magyarországi termelés jelenleg semmi nem zavarja. Azt látjuk, hogy sem madárinfluenza, sem egyéb állatbetegség nem sújtja az állományokat. Elmondható egyébként, hogy a magyar tojásfogyasztásnak nagyjából ilyen 70-80%-át képes kielégíteni a hazai tojástermelés. Az ilyen intenzív időszakokban jellemzően behozatalra szorul az ország, de azért normál, kisebb forgalmi időszakokban képes kielégíteni a hazai termelés. A hazai fogyasztást.
Általában a húsvéti időszakban mennyi tojás fogy?
Elmondható, hogy mivel a húsvét mozgó ünnep, ezért változik egyébként, hogy mekkora tojásfogyasztást hoz. Ha későbbre esik a húsvét, akkor jellemzően kevesebb tojást, kisebb tojásfogyasztáshoz. Most, mivel korábban van, ezért elmondhatjuk, hogy akár egy 20-40% közötti forgalom növekedést is hozhat.
Ez mit jelent a darabszámban, ilyenkor mennyit értékesítenek?
Ezt így nehéz összességében elmondani, de azt lehet mondani, hogy ilyenkor abból a 242 darabból, amit évente egy fő fogyaszt, annak egy jelentős részét ilyenkor, húsvétkor, valamint a karácsonyi szezonban fogyasztjuk el.
Milyen árakra számíthatnak a vásárlók idén? Ugye sokáig hatósági áras volt a tojás.
Az elmúlt évekhez képest azért alacsonyabb árakra kell számítani. Mindenképpen, hogyha a tojás árával kapcsolatosan három tényezőt tudunk azonosítani, ebből az egyik a jelenleg is érvényben lévő kormányrendelet, ami a nagyforgalmú áruházláncok számára a beszerzési áron történő értékesítést írja elő. Egyszerűen mondva, annyiért kell adják, amennyiért kapják, illetve ugye erre jönnek még rá a kötelező akciózások. A másik tényező az ugye maga a termelési költségek. Ezekben látunk jelentős visszarendeződést, ugye akár a szemes takarmányokra, akár az energiaköltségekre gondolunk. A harmadik tényező pedig a kereslet-kínálat tényezői. Van elegendő készlet rendelkezésre megfelelő mennyiségű tojás, amire pedig szükség van, az pedig importból biztosítható.
De mégis, hogyha azt nézzük, hogy milyen áron vásárolhatunk, akkor van-e valamilyen határ, milyen tóligáron kapható ma egy tojás?
Az idei évben egy nagyon speciális helyzet állt elő, hiszen azzal, hogy a bruttó beszerzési áron történő értékesítést írja elő a nagy áruházláncok részére a kormányrendelet, valamint ugye ebből az árból teszi kötelezővé az akciózást is. Eltörlésre került a beszerzési ár alatti értékesítés tilalma. Tehát most egy nagyon-nagyon széles skálán mozog a tojás ára, 30 forinttól 90 forintig, tehát jelenleg nehéz a fogyasztói árakat bármiféle piaci árinformációs rendszerként értelmezni, mert jelenleg sokkal inkább a kereskedelem áruházláncok húsvéti akciózása határozza meg a tojás árát, mint a valós termelői ár.
Pákoszt Gergelyt a Tojás Szövetség alelnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A sonka termékek 30-40%-át a húsvéti ünnepkör idején fogyasztjuk. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Éder Tamás hangsúlyozta, az idén az utolsó napokra hagytuk a vásárlást. A riporter Király István Dániel.
Senki számára nem meglepetés, hogy ilyenkor a tojásforgalom egy kicsit megszalad, illetve hát ez a húsvéti füstölt húsárú kategória, ami egy nagyon-nagyon széles kategória, mert a füstölt csülöktől kezdve a hosszan érlelt parasztcsonkáig tényleg nagyon széles a repertoár. Nem beszélve arról, hogy ennek a termékkategóriának azért több minőségi síkja is van. Ez a húsvéti jellegű füstölt hús kategória 6-7 ezer tonna is elmegy belőle a húsvét előtti 2-3-4 hétben. Nagyon érdekes egyébként, most az elmúlt napokban azt érzékeltük, hogy ellentétben az elmúlt 4-5-6 évvel a vásárlások eléggé az utolsó pillanatokra tolódtak. Tehát
vagyis még nem fogyott annyi sokkal, mint évekkel ezelőtt?
Igen. Na tehát ennek a termék kategóriának olyan nagyon durván az éves forgalmának a 30-40%-a ilyenkor megy el. Ezen kívül karácsony előtt van még egy nagyobb szezonja.
És miben más ilyenkor mondjuk a sonka vásárlás? Gondolom, ilyenkor sokkal több sonkát vesznek, amit egyben vesznek meg, máskor meg meg talán szeletel.
Így van, tehát ez a húsvéti füstölt áru kategória, ez a kötözött például, meg a parasztsonka darabolva, vagy akár egészben, ezeknek a termék kategóriáknak évközben a forgalma lényegesen kisebb. Az emberek évközben vesznek ilyen füstölt dolgokat, vesznek füstölt csőköt bele a babujásba nyáron is, de például sonkát 5-10 dekás kiszerelésben vásárolnak, ilyenkor pedig valóban egy nagyobb darabot. Ugyanakkor nagyon érdekes azt is lehet látni, hogy az elmúlt 10-15 évben a húsvétra szánt füstölt készítményeknek a mérete is egy kicsit összement. Az egyre kisebb háztartásokra történő berendezkedés az ipar részéről is megtörtént. Sok egyfős háztartás van, sok kétfős háztartás van, és ők nem igazán vevők már arra, hogy másfél, két és fél kilós darabos sonkákra, és hogyha megnézzük, bizony most már a 0,5-0,6-0,7 kilogrammos kiszerelés is jellemző.
A szokások változása, mondjuk nem esznek annyi sonkát a fiatalok, vagy a fiatalabbak, vagy pedig az ár lehet ennek az egyik, vagy másik oka?
Kevésbé jellemzők, úgy látom, különösen a városi családok életében azok a nagy összejövetelek úgy sötétkor, amikor összejön a nagy család, és akkor kell a 3-4 kiló sonka. Egyre többen mennek el húsvétkor valahová vidékre, vagy
hosszú hétvégézni.
Igen, nem látom egyelőre a magyar társadalomban azt, hogy a húsvéti sonka fogyasztásának esetleges csökkenése az valamiféle ilyen életmódbeli vagy divatbeli okokból lenne jellemző. És hát az ár az egy másik kérdés. Tény az, hogy az elmúlt másfél évben az élősertés árát követően a húskészítmények ára is egy nagyon érdekes hullámzáson ment keresztül, de most például bizony ott tartunk, ahogy látom, a polcon a húsvéti húskészítmények ára az nagyon közel van a tavalyihoz. Sőt, talán még van olyan kategória, aminél olcsóbban is lehet vásárolni. Bizonyos esetekben irreálisan olcsó. Különösen a legalacsonyabb kategória.
Éder Tamást, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megérkezett a számlákra a babakötvény után járó éves állami támogatás. 190 ezer gyermek összesen 1 milliárd 800 millió forint támogatást kapott, jelentette be a pénzügyminiszter. Jelenleg a teljes babakötvény állomány már megközelíti a 330 milliárd forintot. Erről már a portfólió elemzője beszélt az Inforádiónak. Árgyán Ágnest a részletekről Sipos Ildikó kérdezte.
A friss bejelentés szerint 190 ezer gyermek számlájára érkezett a napokban 1,8 milliárd forintnyi támogatás, és ezeket ugye már jóvá írták a számlán. Ez ugye abból adódik, hogy a babakötvény konstrukciója az úgy néz ki, hogy a befizetések után van egy éves szinten 10%, de maximum évi 12 ezer forintos állami támogatás, ami jár, és ugye ez az összeg, amit most kifizettek.
Ez a konstrukció, tehát a babakötvény milyen kamatot hoz?
Jelenleg a babakötvény az egyik legvonzóbb kamatozású lakossági állampapír, hiszen ugye a babakötvény is egy ilyen infláció követő kamatozású konstrukció, ez azt jelenti, hogy van egy kamatbázis és van egy kamatprémium. A kamatbázis az mindig az előző évi infláció adja, és erre jön egy 3% pontos kamatprémium. És mi ugye tavaly 17,6% volt az éves átlagos infláció, ez a 3%-os prémium hozzáadódik, és így ugye már 20,6%-os kamattal forog a babakötvény.
Mekkora a babakötvény állomány jelenleg Magyarországon?
A március végi adatok szerint ez az állomány megközelíti a 330 milliárd forintot, csak összehasonlításképpen ugye tavaly december végén volt 276 milliárd az állomány, tehát azért egy elég jelentős növekedés volt, de nyilván azért a babakötvénynek az állomány még mindig elmarad például a prémium magyar állampapír állományához képest, de azért tényleg egy szép felfutásra lehet látni az itteni állományokban is.
Ennek az évvégi felfutásnak alapvetően mi volt az oka?
Ugye nyilván az sokan próbálták már előre pénzt alokálni ugye ebbe a konstrukcióba, hiszen ugye azért láttuk, hogy milyen inflációs számok vannak, és lehetett tudni azt már előre, hogy azért igen magas kamattal fog már idén forogni ez a babakötvény. Nyilván sokan gondolkodtak abban, hogy akkor a gyermekeiknek már ilyen megtakarítást fognak indítani, hiszen tényleg egy nagyon vonzó kamatozásról van szó. Más kérdés ugye, hogy pont évelején volt az a döntés a kormány részéről, hogy korlátozták a befizetések összegét, tehát ide most idéntől már nem lehet korlátlan mértékben babakötvénybe befektetni, hanem ugye éves szinten ezt 1,2 millió forintban maximalizálták ennek a befizetésnek az összegét.
Hergyelen Ágnest a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
És ismét itt van velünk a vonalban Weinhardt Attila, a portfólió elemzője. Szervusz!
Szervusz, jó reggelt! Köszöntelek újra és a hallgatókat is.
Milyen irányba mozdult el a budapesti értéktőzsde az elmúlt percekben?
Egyre nagyobb az emelkedés mértéke, igaz, nagyon kicsi volt az elmozdulás a nyitás követő percekben. Most 0,3%-os már a plusznak a mértéke, 65.200 pont környékén járunk. És a vezető papíroknál most az OTP banknál látom a legnagyobb emelkedést, ez 0,4%-ot jelent, 16.775 forintra. Nyomában a MOL 0,2%-os plusszal 2930 forintra emelkedett. Magyar Telekomnál pici emelkedés mutatkozik, 0,1%, ez 891 forintra. Most éppen stagnál a Richter 9300 forinton, tehát a kezdeti 0,5%-os plusz az mostanra elolvadt.
Hol tart a forint?
Forintnál nagyjából továbbra is stagnálást látok, ha csak a reggeli kereskedést nézem. Most éppen 395 forint 30 fillér környékén látom az euróval szemben a jegyzéseket. Igaz, volt most az utóbbi percek során egy 30-40 filléres forint erősödés. A dollár forint jegyzéseknél jelenleg 365 forint közeli jegyzéseket látok.
Köszönjük szépen, Weinhardt Attilát, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Partner a globális minimumadóra való felkészülésben. A műsor támogatója a PwC Magyarország.